Áldás békesség, Isten hozta mindnyájukat a evangelizációs hetünkön. Először a heti éneket szeretnénk megismerni és egy kicsit gyakorolni. Boldog, kinek a béke minden vágya, aki nyugalmát csak te tőled várja, ki védő szárnyad árnyában pihen, világteremtő áldott Istenem. Boldog kinek a béke minden vágya, aki nyugalmát csak te tőled várja, ki védő szárnyad árnyában pihen, világteremtő áldott Istenem. A dallam a 8. Zsoltár dallam, úgyhogy az ismerős lehet. Boldog kinek a béke minden vágya, aki nyugalmát csak te tőled várja, ki védő szárnyad árnyában pihen, világteremtő áldott Istenem. Folytassuk a második verszakától. Mindegyik arról szól, hogy ki a boldog. Ez a hét erről is fog szólni, a boldogság titka, és ez az ének is ilyen módon kapcsolódik. Második vers, boldog, ki tiszta szeretet vezérel.
Boldog, ki tiszta szeretet vezérel, miként a vándort csillagfénye éjjel, ki minden sértést, bántalmat feled, s ellenségnek is nyújt mentő kezed. Boldog, kit nem bántanak földi vágyak, kinek a lelke sóvárog utánad, szeme szünetlen ég felé tekint. Boldog, ki él szent tetszésed szerint. Boldog, ki tud tűrni minden fájdalmat, kinek a szíve tiszta, mint a harmat. Ajkán nem támad vádoló panasz, kegyelmed néki enyhülés vigaz. Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek, teljes szívemből szolgáljak te néked, mind verő fényben, mind kereszt alatt, te tőled várjam boldogságomat.
Ezt az éneket minden este el szeretnénk majd énekelni, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük mai ige hirdetőnket, illetve aki egész héten köztünk hirdette az igét, Itzés István lelkipásztort, evangélikus lelkipásztort, aki elfogadta meghívásunkat és Isten üzenetét hozza közénk. Isten áldása legyen egész hetünkön, nyitott szívvel és Istenre figyelő lélekkel hallgassuk az ő üzenetét. A kezdő énekünk most a református énekeskönyvből a 223. ének lesz. A 223. ének Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, Te teremtettél bennünket, és Te jól ismered a mi szívünket, életünket, egész valónkat, sokkal jobban, mint mi saját magunkat. Csodálatos ez az ismeret, hogy Te belelátsz a gondolatainkban, az érzésvilágunkba, látod indítékainkat, látod a személyes, sokszor nagyon is tőle távol eső ambícióinkat, akaratunkat, életcélunkat, ismersz bennünket, Uram, jól ismersz minket, mindent jól lát a szemed, s valamit gondol a szívem, Te rögtön észreveszed. És ebben a tudásban, Uram, gyönyörködhetünk, mert Te javunkat akarod. Azt akarod, hogy mi boldog emberek legyünk, hiszen nem a gyötrelemre, a szenvedésre, a poklok poklára teremtetted az embert, hanem örök örömre szántad, a veled való közösségre, a menny dicsőségére szántál bennünket. Add, hogy megértsük és megismerjük azt az útat, amelyen el akarsz minket ehhez vezetni. Bocsáss meg, hogy tőled függetlenül akarunk mi boldogok lenni, holott ez csak veled együtt lehetséges. Add meg a mi gondolkodásunkat, ige értésünket, hogy ezt elhiggyük és be is fogadjuk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most estéről estére a hegyi beszédnek a bevezetését, tulajdonképpen a boldog mondásokat vesszük, és Jézus Krisztus tulajdonképpen ezt a különleges tanítását az ő népének, tanítványainak adta, mondhatnám a választottaknak. Az Isten választottainak adja ezt a tanítást, és jó lenne megértenünk ennek a lényegét, hogy valóban mi magunk is boldog emberek lehessünk, mert ez a mi Urunk célja. Tehát olvasom az igét, én most felolvasnám mind a 8 boldog mondást, tehát a Máté evangéliuma 5. fejezetének első versétől a 11. versig olvasom az igét. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek, és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy mondtam, Jézus Krisztus elkezdett tanítani. Lehet, hogy nem egy alkalommal hangzott el az a tanítás, lehet, hogy egy Kapernaum közeli domboldalon, ahol egy templomot is építettek ennek emlékére, 8 boldog mondás templomát, valószínű ott hangozhatott el ez a tanítás, és sokszor sokféleképpen félre értették, és félre magyarázták, és jó lenne nekünk ezt a maga lényegi igazságában megérteni, ahogy ezt az Úr Jézus el akarta nekünk mondani. Mert hiszen nem csak az akkori hallgatóságnak szól ez az ige, hanem 2000 év óta minden nemzedék újra és újra kezébe veheti, hallhatja, megkaphatja, szívébe forgathatja ezeket a csodálatos igéket, ezt a csodálatos tanítást. Most Böjthöz közeledünk, és különösen mi protestánsok hát nem nagyon tudunk mit kezdeni a Böjttel, mert úgy gondoljuk, hogy hát ez nem a mi egyházainknak a szokása, és nem evés és ivás kérdése tulajdonképpen a hit kérdése, és ez így igaz. De mégis a Böjt benn van az igében, Jézus is beszél róla, és meg is van ennek az értelme, csak jól kell érteni. Mi sokszor a Böjtöt úgy halljuk, úgy ismerjük, hogy bizonyos értelemben sokan úgy képzelik, hogy a böjtöléssel Isten tetszését kivívhatják. Hát aki így gondolkodik, hogy a böjt valamiféle vallásos érdemszerző cselekvény, az tökéletesen félreérti a böjtöt. A böjt nem erre való. És nem ez a böjt. A böjt egészen másra való, és egészen más. A böjt nem cél, hanem eszköz. Tulajdonképpen az önmegtagadásunknak egyféle keresztény gyakorlata kellene, hogy legyen. Elsősorban, hogy oda szánjuk az időnket. Ahogy most a kedves testvérek oda szánták az idejüket, eljöttek, hogy együtt hallgassuk a mi Urunk Jézus Krisztus szavait. Ez böjt. Megtagadjuk azt, amivel éppen foglalkoztuk volna, és oda szánjuk az időnket, ami Urunknak, az igének, és ennek nagy áldása van. Aki elmegy vasárnap a templomba, az sokkal inkább böjt, mint hogyha megtartóztatom magamat valamilyen ételtől. A sokkal inkább böjt, hogy mondjuk televízió nézés helyett meglátogatok testvéreket, rászorulókat, vagy éppen kezembe veszem az igét, és azt olvasom, vagy odaszánom magam, és elmegyek egy csendes napra, vagy egy csendes hétre, és ez az igazi böjt, bár beszél Ézsaiás 58-ban az ige arról, hogy milyen böjt tetszik az Úrnak. És itt kapcsolódik a hegyi beszéd és a böjt egymáshoz, mert kiderül, hogy ott az Úr azt mondja nekem, olyan böjt tetszik, amikor leoldod a köteleket, feloldod az igát, amikor nem zsákmányolod ki az embertársadat. Tehát Isten úgy értelmezi a böjtöt, hogy olyan életvitelt, olyan életgyakorlatot folytat az ő népe, amely neki tetszik. Tulajdonképpen a böjt célja az, hogy megfegyelmezzem az én fegyelmezetlen testemet, és mint egy alá vessem magamat Isten szent és tökéletes jó akaratának, azt megértve megcselekedjem. Ez a böjt tetszik Istennek. A Jézus így fogalmazta meg, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ilyen egyszerű dolog a böjt. És persze ez megy nekünk legnehezebben, megtagadni magunkat, Isten akaratát keresve, megcselekedve mindazt, ami neki tetszik. Jézus mondta, hogy az atya azért szereti őt, mert ő mindig azt teszi, ami neki kedves. Tehát tulajdonképpen ez a magatartás lehet a bőti magatartás. Sokan félreértik, ahogy mondtam, a hegyi beszédet, mert úgy gondolják, hogy ez az Úr Jézusnak a programbeszédje. Sokan úgy értelmezik, hogy Jézus, mint egy az új szövetség Mózese, megadja az új szövetség népének a törvényt. Hát aki így gondolkodik, az teljesen félreérti Jézus szándékát, mert Jézus nem új törvényt hozott, nem egy más törvényt hozott, hanem a törvény magyarázatát adja lelki módon. Lelki sikra tereli mindazt, amit mi testi módon szeretnénk megvalósítani. Olyan komoly viták alakultak ki e tekintetben, némely teológus egészen kiélezte a kérdést, például Vind is azt mondta, hogy a hegyi beszéd a páli teológia, és ezzel együtt persze a luteri és kálvini teológiának a kritikája, mert lám, Jézus mégiscsak azt mondja, hogy cselekedd meg a jót, és akkor üdvözülni fogsz. Tehát, hogy mégiscsak a cselekedetekből van az üdvösség, mert Jézus elénk tárja, hogy hogy kell megtartani a törvényt. Részleteibe elmagyarázza, hogy mit jelent gyilkosnak lenni, mit jelent az, hogy ne ölj, mit jelent az, hogy ne paráználkodj, hogy ezt ő részletesen elmagyarázza, és sokan ebből úgy értik, hogy Jézus második Mózes hozott egy olyan törvényt, amely most az új szövetség népének a törvénye. Hát aki így érti, az mondhatom teljesen félreérti. Jézus egyáltalán nem második Mózes. Nem is törvényhozó. Még csak nem is egy törvényt magyarázó rabbi. Aki így gondolkodik a hegyi beszédről, az alapjaiban eltéveszti az egészet. Így lehetne talán nagyon kiélezni a kérdést, hogy nem is az a döntő, hogy itt mi hangzik el, hanem az a döntő, hogy ki mondja. Hogy ki az, aki beszél. A farizeusok is észrevették, hogy meg a nép, hogy Jézus nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És valóban ő úgy lépett fel, isteni jogával lépett fel. Ki kell egészen világosan mondani, ki az, aki itt beszél? Maga Isten. Ezt kell komolyan venni. És akkor egészen más aspektusba, egész más viszonyulásba kerülök a hegyi beszéd minden mondatával. De akkor nem ott tartunk megint, hogy Isten kinyilatkoztatja Jézus Krisztusban, hogy mit és hogyan cselekedjek, és akkor megint ott tartok, hogy én cselekszem. Szó sem lehet róla. Jézus nem így gondolja. Éppen a boldog mondásokkal vezeti be az egészet. És akkor megérthetjük, hogy itt nem a mózesi törvény ismétléséről, még csak nem is magyarázatáról van szó, hanem az Isten akaratának egy olyan kinyilatkoztatásáról, amelyet nem függethetlenítek Jézus Krisztus személyétől. Amit ő mond, az mindig a vele való bensőséges kapcsolatból valósulhat meg. Nem rám építi Jézus Krisztus a törvény magyarázatát, nem rám építi a törvényt. De már Mózes idejében sem így volt. Már ott is félreértették. Mert ott is hogy kezdte az Úr? Én vagyok az Úr, a te Istened. És ezért, ha én vagyok a te Istened, ahogy nagyon szépen énekeltük az előbb, hogy én Istenem, ugye, én Istenem. Valóban, ha ő az én Istenem, akkor ebben az isteni közösségben, mármint, hogy ember és Isten közösségében valósulhat meg, hogy teljesedik a te életedbe és az én életembe az Isten akarata. Ez nem úgy van, És ott sem így volt már a tíz parancsolatnál. Én vagyok az Úr, a te Istened. És akkor nem fogsz ölni, akkor nem fogsz lopni, akkor nem fogsz paráználkodni, ha én vagyok az Úr, a te Istened. Ezt elfelejtjük mindig. Hanem azt gondoljuk, hogy hú, hát kaptunk egy csomó előírást, most aztán be kéne tartani. Hát aki így gondolkodik, az félreérti. Hát persze, hogy akkor lehetne mondani, ahogy mondják is, ez betarthatatlan. Hát persze, hogy betarthatatlan. Ez nekem és neked, testvér, betarthatatlan. Most gondold meg, mit mond Jézus. Ha valaki bűnös kívánság okából asszonyra néz, már paráználkodott vele az ő szívében. Na tessék ezt megtartani. Vagy azt mondja az Úr Jézus, hogy ha arcul üt valaki téged jobb felől, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Hát ki tudja ezt megvalósítani? És a csúcs pedig azt mondja az Úr Jézus, szeresd az ellenségedet. Hát ki tudja szeretni az ellenségét? Hát senki, egyetlen ember sem. Tehát kétféle módon viszonyultak ehhez az egyház történelem során. Azt mondták, hát ez betarthatatlan. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez csak egy krisztusi ideál, egy élet ideál. Ezt nem kell komolyan venni. Hát így kellene, de ezt úgyse tudjuk megtartani, de hát nem kell vele olyan nagyon foglalkozni. Hát így gondolkodik a legtöbb keresztény ma is, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. De hát akkor Jézus csak a levegőbe beszélt. Komolyan akkor csak a levegőbe beszélt. És ennek az egésznek semmi értelme, csak feszíti a húrt, hogy még inkább rájöjjünk arra, amit Pál megfogalmaz, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adatik. Csak ezért? Nem csak ezért. Természetesen, hogy nem csak ezért, hanem azért, mert ő, ha befogadom, ha az ő természetét megkapom az újjászületés által, ha a szent lelke a szívembe van, akkor történhet meg a csoda. Az Úr Jézus azt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. És ezzel mindig átugrunk. Hát ő mondta, hogy azért jött, hogy betöltse. De hol? Csak a saját életébe? Nem. Hanem aki befogadja, annak az életébe is betölti. Én mindig csak akkor tudtam igazán, tisztán, hívő keresztény módon viselkedni, gondolkodni, érezni, cselekedni, amikor Krisztussal együtt voltam. És ez most is így van. Ez nem úgy működik, hogy egy idő után majd megtanulom, hogy kell. Nem tudom megtanulni. Csak, ez csak kegyelem. Az, hogy ő velem lehet, hogy együtt lehetünk. Akkor megvalósul. Mert ő tartja meg. Ő szereti belőlem az ellenséget. A gyakorlatban olyan sokszor átéltem, hogy megharagudtam valakire. Aztán nem tudtam megbocsátani. És ott dolgozott bennem a harag. És akkor, hát akkor mit tehet az ember? Én azt tettem, hogy ilyenkor megvallottam az én uramnak, hogy látod, uram, milyen a szívem. Látod, hogy haragszom? Látod, hogy nem tudok megbocsátani? Hát persze, hogy látta. Csak akkor azt mondtam, könyörülj rajtam. És könyörült. Értitek? És akkor meg tudtam bocsátani. Akkor egyszerűen feloldódott a harag görcse, és csoda történt, mert a szívembe elmúlt mind az a rossz indulat, ami előtte ott volt. Tehát így gondolta az Úr Jézus. És az egész igehirdetés, az egész, így mondanám, evangélium hirdetése erről szól. Erről szól, hogy velem. Hogy térjünk vissza ő hozzá és velem. Tehát én itt előbb idéztem egy teológust, Windist, aki le akarta söpörni még Pál apostolt, Calvint és Luthert, hogy ők félreértették az egészet, mert nyilvánvaló, ha elolvassa valaki a hegyi beszédet, cselekedetekből van üdvösség, pont. De őt sokkal megelőzve Luther, mikor ezt ugye hallotta, a skolasztika is így magyarázta, akkor ő azt mondta, egy 10 oldalas utóiratot fűzött ehhez a kérdéshez, és így írja, hogy azok a tévtanítók, akik azt a következtetést vonták le, hogy a mennyországot és váltságunkat a magunk tettei, cselekedetei által nyerjük el, Luther kijelenti, hogy ez szofista förtelem, amely teljességgel kiforgatja az evangéliumot, egyenlő annak porrá rombolásával, alapjainak felforgatásával, az üdvösség háborgó habokra építésével, Krisztus trónfosztásával és saját cselekedeteink trónra ültetésével. Igaza van. Aki ezt így gondolja, hogy majd ő megtartja, az az ember először is nem keresztény. Azért nem keresztény, mert a kereszténységnek az Úr Jézus pontosan a kegyelmet adta, az evangélium kegyelmét. Velem, mármint az Úr Jézussal, velem, megtarthatjátok. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, de vele mindent. Értitek? És ezt kell nagyon komolyan venni. Azért beszéltem erről, hogy próbáljuk megérteni akkor, hogy most, amikor a boldog mondásokkal elkezdi az Úr a tanítást, akkor valóban mi is a célja? Azt mondja, azzal kezdi, hogy boldogok a lelki szegények, mert ugye övék a mennyek országa. Ugye ezen sokat tréfálkoztak, meg viccelődtek emberek, hogy hát persze az Isten népe ilyen gyenge, elmélyű, lelki szegény, hát ezeknek persze ez való, de az a baj, hogy a magyar nyelv ezt nem adja vissza, ami ott az eredetiben van. Mert nem lelki szegény van, nem pszichikailag szegény embert mond Jézus, hanem pneumatikus szegényt mond. Tehát egy olyan szót használ, ami nyilvánvalóvá így lehetne talán magyarba átültetni, hogy Isten koldus szegény vagyok. Magyarul nincs Istenem. Isten nélkül vagyok. Tökéletesen koldus állapotban vagyok, mert Isten nélkül vagyok. De hát ez boldog, aki ilyen. Boldog az ilyen ember, ha tudja, és vágyakozik Isten után. Mert Jézus itt nagyon világosan megfogalmazza, hogy boldogok a lelki szegények, akik Isten nélkül való szegény, szerencsétlen emberek. Mert Isten nélkül nem mennek semmire. Sőt, Isten nélkül boldogtalanok. Ha elolvasszuk ezeket a boldog mondásokat, akkor egy kicsit berzenkedünk is. Hát, hogy lehet az, hogy az Isten nélkül való lelki szegény, aki koldus szegény, az boldog? Hogy lehet az, hogy aki irgalmas, aki szelíd, hát a szelidet eltapossák, az irgalommal kitörődik, és így tovább. A tiszta szívű, hát ezek a boldog emberek. Egyáltalán már az is furcsa, ha meg kellene fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy boldog. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az örömök összessége egyenlő a boldogsággal. Hát szó sem lehet róla. A boldogság az egészen más. Az nem az örömök összessége. A boldogság egy állapot. Egy különleges állapot, egy megelégedett, különleges állapot a boldogság. Tessék megfigyelni az egész kicsi babákat. Az mikor boldog? Ha az édesanyja karjába van. Hát ő ott van a helyén, amikor az édesanyja karjába van. Ő akkor boldog. Az ember is csak akkor boldog, ha a helyén van. És most akkor meg lehet kérdezni, hogy tényleg a helyünkön vagyunk mi? Tehát hol is a helyünk? És itt rögtön felvetődik a kérdés, hogy mi az én életem értelme? Mi a célja? Mert ebből derül ki, hogy a helyemen vagyok-e. És itt óriási az űrzavar. Olyan óriási az űrzavar, hogy amióta az ember kiesett az Isten közelségéből, a paradicsomból, azóta persze mindig ezt keresi. De már nem tudja, mit keres. Mert nem is mit, de mi mit keresünk, pedig nem mit kéne keresni, hanem kit kéne keresni. Ahogy a kisgyereknek is az édesanyja jelenti a boldogságot, ugyanúgy nekünk csak is a mennyei atya közelében, a vele való közösségben lehet boldog az életünk. Ott vagyunk a helyünkön. Tessék megnézni, Jézus olyan szépen elmondta, mi mindannyian tékozló fiak vagyunk. Mi mindannyian tékozló módjára távol vagyunk az atyai háztól. Ezért vagyunk boldogtalanok. És egyetlen ember se jut boldogságra. Én nagyon sok gazdag embert ismertem meg életem során. Nagyon sok sikeres emberrel találkoztam. Nem boldogok. Örömeik vannak, de nem boldogok. Mert mi is a boldogság, mondom? Hát a boldog állapot. Talán az a lebegés, amit a kábítószeresek átélnek? Hát nem. Az örömök hajszolása? Nem, nem ez a boldogság. Az ember valóban csak akkor lehet boldog, ha hazatalál az atyai házba. Mert onnan estem ki, nekem ott van a helyem. És amíg én nem vagyok Istennel együtt, addig én nem vagyok a helyemen. És addig én soha nem leszek boldog. Ez, amit Jézus elmond, hát kikről beszél egyáltalán? Hát testvérek, Jézus az ő tanítványairól beszél, akik vele vannak. Lehet, hogy most még nem a boldog állapotban vannak, de épp azért mondja el nekik, nem a körülményektől vagytok boldogok. Nem. Hanem vagy vele vagyok, vagy nem. Az én édesapám egy nagyon-nagyon sokat szenvedett ember volt. Nem akarom elsorolni, de a betegségeknek is a tárháza volt. 62 évesen meghalt, súlyos szívbeteg volt. 3 hónappal a halála előtt húsvétkor ketten maradtunk. Azt mondta nekem az édesapám, hogy fiam, én olyan boldog vagyok, a Szentlélek olyan örömet ad, hogy alig tudom elhordozni. És mindig ragyogott, holott olyan nyomorúságban volt, hogy naponta már csak 2 órát lehetett fönt. De az ő ágyához jöttek életerős emberek, lelkigondozói beszélgetésre, és a mosoly soha nem múlt el az arcáról. És ő egy boldog ember volt. Miért? Pedig anyagilag majdnem, hogy koldus volt. Csak akkor mások palotákban laknak, és boldogtalanok. Igen. Hát tessék megnézni a sikerembereket. Akiknek milliárdjaik vannak, azok rettegnek a gazdasági csőttől. A politikusok rettegnek a választásoktól. A szerelmes retteg attól, hogy megcsalják. Tehát akkor van itt boldog ember? Nincs, nincs, sem. Egyetlen boldog ember sincs ezen az úton. Nem is lehet. Abszurdum. Egyáltalán őrület, hogy mit gondol az ember önmagáról. Hogyan határozza meg magát? Hogy ki vagyok én? Mi az én életem értelme? Mi az én életem célja? Hát ha ezt megtetszenek hallgatni a mai tudományos világ képviselőitől, akkor szörnyűködhetünk, mert egy felkapaszkodott állat vagyok, mondják. Lejöttem a fáról. Darwin azt mondta, hogy az evolúciónak nincs terve, és nincs célja, és nem vezet sehova. Ez Darwin mondta szó szerint. Na most akkor vegyük újbegyre. Nincs terve, nincs célja, nem vezet sehova. ha én egy evolúciós folyamat végterméke vagyok, mint ember, akkor az én életemnek se célja, se terve, se értelme. És tessék elhinni, ebben van a mai világ. Ettől szenved mindenki. Az egész világ ettől szenved. Mert ezt elhitték, elfogadták. És nem maradt más, mint a napi élvezet. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Vagy ahogy József Attila mondja a Munkások című versébe, hogy a kéjjel és egy deci fröccsel becsüljük magunk. Hát ez az életértelme. Tehát tényleg ez az életértelme? Ha ez, akkor ne csodálkozunk. De persze azt mondják nekem, hogy hát nem mondd, hogy nincs az embereknek életcélja. És igazuk van. Persze, hogy van. Tessék megnézni, hogy gázolunk át egymáson. Hogy törtett mindenki. Hogy egy kicsit több legyen neki. Hogy nagyobb kocsi, nagyobb lakás, és nem akarom sorolni, mert úgyis tudjuk, nincsenek. Mindenki éppen úgy tudja, mint én, vagy még jobban. És átgázolunk, és gátlástalanul csalunk, lopunk, hazudunk, minden gazemberséget elkövetünk, úgy, ahogy Jakab apostol mondja, hogy a kívánság. Aztán ez megfogalmán, bűnt szül, a bűnt kiteljesedve halált nemsz. És akkor hol a boldogság? Hát sehol. És ezen az úton nem is lehet megszerezni. Hát örömöket lehet, de boldogságot nem. Boldogságot valóban csak az én drága Istenemmel való közösségbe lehet megtalálni. De meg lehet. De Istennel hogy lehet találkozni? Szóval annyiféle vallás van. És akkor mindenki igaza van. Egyiknek sincs igaza. Egyiknek sincs igaza. Mert mindegyik azt gondolja, hogy az ember meg tudja valósítani az Istennel való kapcsolatát. Nem tudjuk. Csak ő jön. Csak ő jöhet. Csak ő válthatja meg az életemet, és csak Jézus Krisztusban. És amikor azt mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy Jézus mit mond, persze, hogy lényeg, hogy mit mond, de sokkal nagyobb, hogy ki mondja. Hát, tessék meggondolni, mit mond Jézus Krisztusról a Biblia. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Isten általa teremtette a világot. Általa is reál nézve. És hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Kicsoda? Jézus Krisztus. És ez a Jézus Krisztus, aki Isten testbe költözött, és csak benne, és csak általa találkozhatok Istennel. És amikor Jézus arról beszél, mert most nehogy azt tessenek hinni, hogy eltértem egy pillanatra is az igétől, hanem pontosan azt akartam megértetni, hogy az embernek most mi kell, vagy ki kell. Ha én azt gondolom, és elhiszem, hogy az életem értelme abban van, hogy mekkora ház, meg mekkora vagyon, meg mekkora autó, meg mit tudom én, mennyi nő, meg milyen élvezetek, ha valaki ebben határozza meg az élete értelmét, mint ahogy a mai embernek legalább a 95%-a ebben határozza meg az élete értelmét, akkor nincs értelme az életének. Mert ez végül is hosszú távon nem jelenthet semmit. Nem jelenthet hosszú távon semmit. Boldogságot semmiképpen. De amikor éhezés szomjú hozza Istent, mert arról beszél az Úr Jézus, hogy boldogok a pneumatikus szegények, a pneuma az Isten lelke. Tehát, hogy én Isten lelke nélkül való ember, Isten nélkül maradt ember, nem tudok, nem akarok nélküle élni. Ez az a lelki szegénység, ami elnyeri a jutalmát. Ami nem majd oda át lesz mennyország, hanem már itt. Gondoljatok bele, hogy ott van Pál és Sílás. Ha véresre korbácsolják őket, utána egy mély börtönbe, kalodába zárják, aztán énekelnek, dicséreteket meg imádkoznak. Hát hogy tudják ezt tenni? Hát normálisak ezek? Hát a világ értelemben mondhatták nyugodtan, ezek nem normálisak. Tehát ezek fanatikusok is azért énekelnek? Nem, hanem ott van velük Jézus. és én is átéltem, ha ő velem van. Én boldog vagyok. Komolyan. Én nekem túl csordul a szívem olyankor, mikor ő velem van. És mikor nincs velem, akkor nyomorult vagyok. És erről beszél az Úr Jézus, hogy akik vágyakozzák Istent, mind koldus szegények, mert ott az a szó azt jelenti, hogy koldus szegény. Akik vágyakoznak Isten után, azoké a mennyek országa. Wilhelm Busch, egy német lelkész, a 60-as évek elején egy ige hirdetésében azt mondta, hogy visszasírja azokat az időket, amikor a munkások letépték a katolikus zárda faláról a keresztet, nagy vas keresztet, és azzal akarták beverni az evangélikusoknak a bibliaórás termének az ajtaját, mert gyűlölték Istent, és gyűlölték az Úr Jézust. És azt mondja, visszasírom ezt az időt, mert semmi nem rettenetesebb annál a közönynél, ami most van, mondta Németországban. A közöny nem érdekel. Ahogy Jézus mondja, bár csak hideg volna, vagy hév, de mivel langymeleg vagy, kiköplek az én számból. Tehát ez a rettenetes enerváltság, ami lelki értelemben enervált Európa, nem érdekli az embereket Isten. Leírták, végeztek vele, Istennel is, Jézus Krisztussal, mindenkivel végeztek, és nem érdekli őket, mert csak egyetlen dolog érdekli őket, az élvezet, és süllyedünk el, erkölcsileg is. Hát most tessék megnézni ezt az Európát. A büszke Párizs és London megszavazza a melegek házasságát. Hát könyörgöm, hol tartunk? Normálisak? Az jutott eszembe, mikor olvastam a hírekbe, hogy régen nagy büszkén hirdettük, hogy leraktuk a szocializmus alapjait, leraktuk a kommunizmus alapjait, most nekem az jutott eszembe, lerakták Sodoma alapjait. És ez nem vicc. Ezek lerakták Sodoma alapjait. De mi lesz ebből? Átlépjük az Isten adta törvényeket. Én emlékszem gyerekkoromba. Tessék elhinni, hogy akkor is sok kutyaságot csináltak az emberek. De átléptünk egy határt. Amit Pál apostol így fogalmaz meg a római levél első fejezetében, hogy nem csak, hogy elkövetik ezeket a bűnöket, hanem egyetértenek azokkal, akik ilyeneket cselekszenek. Ebben mi a különleges? Óriási különbség van. Ez egy határátlépés. Tudnék, akkor is elkövettek emberek bűnöket. És tudjátok, mi volt a különbség? Hogy nem értettek egyet azzal, amit ő követett el. Tudta, hogy védkezett. Tudta, hogy átlépte az Isten törvényét. Igenis, hogy tudták. Meg is vallották. Most már nincs Isten törvénye. Én emlékszem idős férfiakra, akik azt mondták, kommunisták is mondták, hát azért arra a tiszt parancsolatra mégis szükség van. Igen, mert érezték az emberek, hogy valamilyen erkölcsi korlátra szükség van. Mert lezuhanunk. Hát most már nem érzik? Nem. Most már nem érzik. Most már egyetért. Nem, ő még nem csinálja, de egyetért azokkal. Azt olvastam, nem tudom, igaz-e, a közvélemény kutatás szerint, hogy Franciaország 60%-a egyetért ezzel. Na erre mondja Pál apostol. Egyetértenek azokkal, akik ilyeneket csinálnak. És pont erről beszél az apostol. Ez egy erkölcsi zuhanórepülés. Tehát amit Jézus nekünk elénk ad, azt mondja, hogy csak a velem való közösségben, csak a velem való életközösségben valósíthatod meg azt az erkölcsi színvonalat, amit én elétek adtam. És ez így van. De miért kell ez nekünk? Hát testvérek, azért, mert az erköstelen élet, a bűn tönkretesz bennünket. Ettől szenvednek az emberek. Hát nem attól szenved egy csomó férfi és nő, hogy a párja megcsalta. Hát nem ettől szenved. Nem ezért válnak el? Hát nem ezért mennek tönkre a házasságok? Nem azért mennek tönkre, mert nem tud szeretni? Mert nem tudja magát odaáldozni? Hát ezért. Jézus nagyon jól tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. De kinek hiszel? Neki, vagy ennek a elvetemült világnak? Aki a 10 parancsolat egy az egyben levéste a kőtábláról. És akkor hogy lehetne boldog ez a világ? Sehogy. Sehogy. Ez a világ nem lehet boldog. Jákob történetével szeretném befejezni, mert azt írtam, hogy egy gazdag, szegény ember. Amikor Jákob meg akarja szerezni az atyai áldást, csalással szerzi meg. Csalással szerzi meg az első szülöttségi jogot és az atyai áldást. Aztán menekülnie kell. És amikor menekül, nagyon furcsa módon ott az éjszakában, amikor egy kőre hajtja le a fejét, akkor Isten megjelenik, és azt mondja, én vagyok Ábrahám, Izsák, a te atyáid istene, és megígéri, hogy ez a föld a tied lesz, hogy a te magodba áldatik meg, tehát megkapja újra az ábrahámi áldást. Aztán valami egészen elképesztő ostobaságot mond Istennek. Azt mondja neki, hát ha megőrzöl ezen az úton, amelyen most járok, meg ha adsz ruhát öltözetül, meg kenyered eledelül, akkor te leszel az én Istenem. Na, ilyen az ember. Tudnélik, miért mondom, hogy ilyen az ember? Azért, mert amikor még ilyen Istenre van nekem szükségem, aki megőriz az úton, aki eltart, jól tart, sikeres, sikert ad, gazdaggá tesz, hát ilyen Istenre van szükség. A zsidók ebbe tökéletesen eltévejettek. Tökéletesen. Jézus korában azt tanították, hivatalos tanítás volt a zsidó körökben, a rabbik között, hogy aki gazdag, aki sikeres, aki egészséges, az szereti az Isten. Aki szegény, aki beteg és nyomorult, azt nem szereti az Isten. Na, hát akkor Jákob is így gondolkozik, és a mai emberek többsége így gondolkozik Istenről. És mikor jönnek a kudarcok az életébe, akkor rögtön azt mondja, hogy nekem ilyen Isten nem kell, vagy nincs is Isten. Na hát itt nincs éhség Isten után. Itt nincs szegénység. Itt ő neki csak egy biztonsági őrre, egy biztosítási társaságra, egy időjárás felelősre van szükség, nem pedig egy Isten, akit imádni lehet, akivel közösségbe lehet lenni. De eltelik 20 év. Aztán a csalót becsapják, végig szenvedi lábánnal a sok-sok nyomorúságot Jákob, aztán jön haza. De rendezetlen Ézsauval a helyzete. De rendezetlen az Istennel a helyzete. Rendezetlen Lábánnal a helyzete. Az egész élete tulajdonképpen egy kudarc. És akkor van az a Jabok révénél az a különös találkozás Istennel. És akkor tér meg Jákob. Akkor már Isten kell neki. Tessék figyelni azt, hogy nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Akkor már Istenre van szüksége. Pedig gazdag. Akkor mondhatná, na, te vagy az Istenem, mert adtál ruhát, ekkora családot, ilyen sok állatom van és nyájam van, tehát akkor most ezután te leszel az Isten, neked mutatom be az áldozatot. Nem, akkor már ezen túl jutott. Ő neki egy bensőséges kapcsolatra van szükség. És testvérek, valóban, nekünk Istenre van szükségünk. Nem arra, amit ad. Az ráadás. ő magát akarja adni. És Jézusba adta magát. És csak Jézusban adta magát. De ott van-e a szívedben ez az éhség? Ez a lelki szegénység. Nem akarok nélküle élni. Mózes azt mondta, ha nem jössz velem, az Úr azt mondta neki, küldök veled egy angyalt. Hú, nagy dolog, nem egy angyal. Erre azt mondta Mózes, ne vigyél tovább bennünket, ha nem jön velünk a te orcád. Tehát, ha nem te jössz velünk, akkor nem is érdemes tovább menni. Akkor nincs értelme az életnek. Akkor nem leszek boldog ember. Tessék elhinni, így van. De ha ő velem van, akkor bármi történhet, akkor is boldog vagyok. Hát Pál írja a filippi gyülekezetnek a börtönből, hogy szüntelenül örüljetek. Mindenkor örüljetek. Tehát tulajdonképpen mi okom van az örömre, mondja sok mai magyar ember is. Hát igen. És ezek a kijelentések jogosak ám. Nehogy azt tessék hinni, hogy nem jogosak, jogosak, csak nem tudják miért. Azt hiszik, ha háromszor annyi lenne a fizetés, boldog lenne. Á, nem. Dehogy. Csak akkor, ha ez a lelki szegénység ott van a szívemben. Különben nem kell, Isten. Mondták a laodíceiak, meggazdagodtam. Nincsen szükségem semmire. Istenre se. Egy német lelkész előtt 11 néhány éve jött Magyarországra, és ugye hallottuk, meg én is láttam, mi van Németországban, üresek a templomok. És megkérdezték itt a kollégák, hogy na most mondd meg, hogy te hogy látod, miért üresek Németországban a templomok? Egyetlen mondattal megválaszolta, túl gazdagok vagyunk. Túl gazdagok vagyunk. De tessék el, én láttam olyan gazdag embert, hát itt van ez a Jákob. Neki kellett az Isten. Minden áron kellett az Isten. Látok ilyen gazdagokat, és látok olyan hajléktalanokat, hogy nem kell neki az Isten. Pedig semmilyen nincs. Nem ezen múlik. Értitek? Nem ezen múlik. Ez lelki szegénység vagy gazdagság kérdése. Nem kell nekem az Isten. Meg vagyok én nélküle. De Jézus mit mond? Ilyeneké a mennyek országa. És nem úgy kell elképzelni, hogy majd, ha meghaltam, akkor enyém lesz a mennyország. Hanem Jézus maga a mennyország. Jézus maga a mennyország. Ha ő a szívedbe költözik, vele Isten lép be az életedbe, és akkor ott a mennyország. És akkor boldog vagy. És tulajdonképpen én úgy érzem, hogy talán a legnagyobb problémája ez a keresztény népnek ma is. Hogy nekünk egy jó Isten kell. Ahogy az öregek szokták mondani nekem az öreg otthonban. Hát a jó Isten kell adna még egy-két évet. És akkor mindig mondtam, hát igen, az Isten kell, az csak egy-két évet tud adni, de Isten örök életet tud adni. Tehát akkor megélekszünk ilyen jó istenkékkel, ilyen elképzelt kis istenkékkel, aki majd meg segít, csak nem leszek olyan beteg, csak nem halok meg a rákba, csak így, meg csak úgy, hát ettől boldogok leszünk. Ne elégedjünk meg, testvérek! Ne elégedjünk meg kevesebbel, mint vele. Nekünk rá van szüksége, nem az ajándékaira. Bár Pál azt mondta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. De ez a ráadás. De ő azt mondta nekem egy fiatal ember, ezen nagyon jót szórakoztam magamban, mert azt kérdezte tőlem egy fiatal ember, hogy mi volt az én stratégiám, mikor nősültem. Hát ezzel nagyon kiakadtam. Hát ugye ezt már egy 30-on túl tud ilyet mondani egy férfi. Hát mondtam neki, tudod mi? Nekem az iduska volt a stratégia. Hogy? Hát mondom, mert szerettem, mert semmi más nem akartam, csak őt. Értitek, ugye? Nekem nem voltak elképzeléseim, hogy milyennek kellene lenni, mint feleségnek. Én őt szerettem. És tudjátok, miért csodálatos, hogy az Úr Jézusa, már elmúltunk 50 éves házatok, most is őt szeretem. Értitek? Vele együtt minden. Még ez is olyan szép vele. Pedig ez csak ráadás. De tessenek már elhinni, hogy ez az egész világ baja. De ennek a megvénult Európának, ennek a cínikus, mocsokba süllyedt bandának, ami mi vagyunk, ennek ez a rettenetes átka, nem kell neki az Isten. És tudjátok, hogy milyen drága dolog, hogy te itt vagy. Milyen óriási nagy dolog egyáltalán, hogy meghallgatjátok ezt, amit mondok. Hogy el tudjuk egymásnak mondani. És ne elégedjetek meg, mint Jákob az elején, hanem ne engedd el, míg meg nem áll téged. Az áldás meg ő maga. Ő az áldás egyedül. Imádkozzunk. Áldalak, Uram, hogy te magadat adtad nekünk, és olyan csodálatos megtapasztalni, hogy ez nem csak egy vallási fantázia, hanem ez a legkomolyabb valóság, hogy aki éhezik és szomjazik, aki vágyódik, aki szegény, aki nélküled kódusnak érzi magát, annak te belépsz az életébe, azt megelégíted, azt megáldod önmagaddal. Ó, Úrunk, csodálatos ez az ismeret, csodálatos ez a lehetőség nekünk. Bocsáss meg, amikor kételkedünk, amikor inkább hiszünk a világ ígéreteinek, mint a te drága személyednek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ma is jössz, ma is valóság vagy, ma is szereted a tiédet, és hívsz bennünket, Urunk, és vonzod az életünket, és én áldalak, Uram, hogy benned mindig boldog vagyok, veled mindig boldog lehetek. És köszönöm, Uram, hogy te minden drága testvéremnek adod magadat. Te mindnyájunknak oda szentelted magadat. Te fizettél a mi bűneinkért, hogy oda járulhassunk. És veled közösségbe lehessünk. Mert tudjuk, Urunk, semmi más nem választ el tőled minket, mint a mi bűneink, hitetlenségünk, engedetlenségünk. Gyógyíts meg bennünket, tisztogass ki minket, téríts egészen magadhoz minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megköszönjük Istennek, hogy ő magát adja nekünk, és mi őt választhatjuk, mert elénkbe jön, és nem nekünk kell úgy keresnünk őt, hanem ezeken az estéken is a boldogságot, a belevaló együttlétet így kínálja számunkra. Éljünk vele. Énekeljük a 463. énekünk mind a négy versét. A 463. énekünk: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. és hadd biztassam még a testvéreket arra, hogy van még itt üres szék, hogy a holnap este esetleg ne egyedül, hanem más valakivel együtt is jöjjünk, hogy minél többen hallhassuk az ő üzenetét. 463. Isten élő elke jöjj.
Áldás, békesség, Isten velünk.